akik itt voltatok a múlt szombaton, emlékeztek rá, hogy arról beszéltünk, hogy a Jóisten, tehát talán emlékeztek rá, hogy arról beszéltünk, hogy mi nem tudjuk azt elképzelni, mert mi emberek csak néhány dologra tudunk odafigyelni, de hogy a Jóisten minden emberre oda tud figyelni, és a szeretetével oda is figyel, és még a kis apró dolgokra is. Ugye Jézus azt mondta, hogy még a verebecske se esik le az ágról, hogy a Jóisten észre ne venné, és azt mondta, ránk emberekre pedig annyira figyel, persze ez egy költői megfogalmazás, hogy még a fejünk hajszála is számon vannak tartva. Ugye ez azt jelenti, hogy minden tud rólunk, és minden kis dologra odafigyel. És én egy kis rövid történetet mondok el nektek, ami engem nagyon meghatott, hogy a Jóisten még azt is látja, amikor nagyon fáradtak, nagyon izgatottak vagyunk, és hát olyan kis hétköznapi dologba, és még akkor is megsegít. Velem történt, még Zugligetben laktam, és mennem kellett egy ifjúsági konferenciára le Békés megyébe, Dánfokra, és hát én menetrendben kinéztem egy vonatot, és utolsó percig dolgoztam az irodában, mert sok munka volt, és egyszer csak jön a telefon, hogy én elnéztem a menetrendet, az a vonat aznap nem közlekedik, hanem egy órával korábban megy. Hát ott kellett hagynom minden csapot, papot, ahogy szokták mondani, és hát futás a keleti pályaudvarra. Akkoriban még nem volt szolgálati autó, és hát úgy szoktam csinálni, hogy elmegyek az autóbusszal a Budagyöngyéig, az ott Zugligettől nem olyan messze van, még a taxi se volt olyan drága, és a Budagyöngyénél pedig beülök egy taxiba, mert most nagyon-nagyon kell sietni. És hát most is ezt próbáltam, több napra kellett mennem, és volt két nehéz szatyrom könyvekkel, mindennel, és hát kifulladva izgatottam, mert közben arra gondoltam, hogy hát nincs is, aki helyettesítse, mindenhogy oda kell érni, de hát az idő az félelmetes. Na, aztán Budagyöngyénél beültem egy taxiba, és kérdezi a taxis, hogy mikor megy az vonat, mondom, kerek 12-kor. Azt mondja, hát mondom neki, ne maga ne siessen, mert hát a közlekedésben nem lehet sietni. És hát mentünk, mikor a keleti pályaudvarhoz értünk, így volt 12-n az óra. És tudjátok, célállomásról vonatok pontosan indulnak. De még az az érdekes, hogy még az Asztóriánál jártunk, egy kicsit arrébb, és én bennem ugye hát nézem az órát, és hát tetőpontra hág az izgalom, hogy én ezt nem fogom elérni. És egyszer csak bennem egy ilyen gondolat jelenik meg, hogy hát miért izgulok én? Hát miből tart a Jóistennek az, hogy ez a vonat később induljon, hogyha fontos, hogy odaérjek? Hát ugye furcsa gondolat, mert vonatok késnek, mikor megérkeznek, de célállomásról nem szokott késre indulni. De nekem egyszerre csak a nagy izgalomba eszembe jut ez a gondolat, hogy hát miért aggódom, hát a Jóistennek nagy dolog azt megoldani, hogy ez a vonat később induljon, ha tényleg fontos odaérni. Hát mikor odaérek, ugye látom pont 12-n a vonat, hát biztos, hogy külső vágányon van ilyenkor, jó nagyot kell futni, úgy is volt, és én futok, rohanok, és szembe jön velem egy emberáradat, akik jöttek valamilyen vonattól, és egyszer csak a tömegből hallok egy hangot, ne tessék sietni, a lökösházi még bent van. Mondom, oké, a csuda tudja azt, hogy én ott van egy jó pár vonat, hogy én a lökösházihoz sietek. És mert tényleg úgy volt, hogy úgy éreztem, már nem bírok még egyet futni azzal a két nehéz csomaggal, és egyszerűen csak ez a megmutató hang, hogy ne tessék sietni, a lökösházi bent van. Nem tudom, ki szólt, kértem, fogalmam sincs róla, és miért. És mikor odaérek, a kalauz mosolyogva ott áll az utolsó kocsinál, és azt mondja, tessék csak nyugodtan jönni, még van majdnem 10 perc. Gondoljuk el, hogy késve indult a vonat a keleti pályaudvarról, és nem tudom, Ibolya itt van-e, vagy emlékszik-e rá, hogy még arra is volt időm, hogy az utolsó zsúfolt kocsiból átmenjek az előtte lévő. Ott ült az Ibolya, ő is oda jött Dánfokra, és azt mondja, te, én úgy siettem, nem tudom, mi lehet, hogy ez a vonat késve indul. Mondom neki, én azt hiszem, tudom, miért indul késve. Mert jött ez a megnyugtató gondolat, és úgy is lett. Tehát én annyira meghatódtam, hogy ez egy olyan pici dolog, hogy hát azért biztos nem dőlt volna össze a világ, hogyha mégse tudok elmenni azzal a vonattal, de hogy én annyira izgultam, és annyira rohantam a fáradtsomon, még a Jóisten ezt is észreveszi. És így megnyugtatott, és megsegített, hogy később indult a vonat. Hát ti is higgyétek azt, hogy a Jóistennek nincsen kis dolog, meg nagy dolog. Ő mindannyiunkra odafigyel, és a kis dolgokban is kész nekünk segíteni. Akkor mehettek szépen a szüleitekhez. Kedves gyülekezet, kivételesen alakult így, hogy két szombaton egymás után itt vagyok, ugye, mert a múltkor cserélnem kellett a Dániel Zsennával, és most pedig ugye Zugliget be van töltve, hogy nem lehetett már cserélni, és én meg örömmel maradtam itthon ma délelőtt. És én arra gondoltam, hogy olyan fontos témáról beszéltünk a múltkor, hogy nem kezdek új témába, hanem inkább azt mélyítjük el szemléltető példa által. Akik itt voltak, talán emlékeznek, hogy az alapigénk ez az ige volt, hogy Pál apostol rendelkezik, hogy a munkatársának írja, hogy olyanokat válasszon gyülekezeti tisztviselőkül, akiknél megvan a hit titka tiszta lelkiismerettel. És elgondolkoztunk ezen a különös kifejezésen, hogy a hit titka. És említettem, hogy a görög misztérium kifejezése, ami itt szerepel, az olyan titokra utal, ami azért titok, mert szinte felfoghatatlan az embernek. Van benne valami csodálatos. Mi az a hit titka? Említettem ezzel kapcsolatban, hogy a hitnek, az őszinte hitnek is fokozatai vannak. Lehet például valaki eljutott oda, hogy nagy tisztelettel és szeretettel foglalkozik Isten igéjével, meg van győződve, hogy az Isten szava, és élvezi, és örömteli felfedezéseket tesz benne, de mondjuk még oda nem jutott el, hogy az Isten ígéreteiben olyan módon higgyen, mint Ábrahám, akiről azt mondja, hogy Isten ígéretében nem kételkedett hitetlenséggel, hanem teljesen elhitte, hogy amit Isten ígért, azt meg is cselekedheti. És amikor a Biblia a hit titkáról beszél, tulajdonképpen a teljes hitről beszél. Ugye említettünk, hogy egy ilyen kifejezés is van a Bibliában, ezt is mondja az apostoli kor egyes hívőiről, Istvánról, az első vértanúról és másokról, hogy hittel és szent lélekkel teljes volt. És azt mondhatjuk, hogy valami csodálatos dolog történik akkor, mikor az emberben a teljes hit lelki állapota megszületik, amiben benne van az, hogy teljesen tisztán látja, hogy Isten kicsoda, teljesen látja, hogy ahhoz képest ő semmi és senki, a maga méltatlanságát is látja, de ugyanakkor mégis bízik az Isten irgalmasságában, az Isten erkölcsi jellemében, és teljes kétely árnyéka nélkül őt segítségül hívja, és tényleg rábízza magát, úgyhogy ez a bizalom nem csalódhat. És már benne van azonnal a hálás elkötelezettség, és a hálás lelkület azért, amit Isten tenni fog. Mikor az ember szíve ilyen állapotba kerül, amikor ez a teljes hit megszületik benne, akkor csodálatos dolog történik. Akkor az Isten teremtő ereje kiárad. Akkor az Isten nagy dolgokat, hallatlan dolgokat cselekszik az ember javára, és a segély kiáltását meghallgatva. És ugye láttuk azt is, hogy miért köti össze egyik ige a tiszta lelkiismerettel, akinek megvan a hit titka a tiszta lelkiismerettel, mert a hitnek erre a fokára csak tiszta lelkiismeret, vagyis a bűneink rendezettsége, a bűnbocsánatot nyert állapotban tud az ember eljutni. Másrészt meg azt mondja, hittel és szent lélekkel teljesek, mert az ilyen hit megszületésének a következménye, hogy a Szentlélek hatalmasan tud munkálkodni az emberben a saját szabad választása, a saját nyitottsága és kérése alapján, és általa is mások javára. Ezért is idéztük a múltkor ezt az igét is, hogy a ti hitetek, amely becsesebb a veszendő, de tűz által megpróbált aranynál, mert így mondja az ige, hogy minden lehetséges a hívőnek. Tehát ha összeköttetésben lehetünk ilyen teljes hit által a világmindenséget teremtő, fenntartó és megváltó kegyelmes Istennel, akkor az embernek mindene van. Akkor a legfontosabbal rendelkezik. És emlékeztetek arra is, ezt a múltkor talán nem említettem, hogy az úgynevezett Laodicea üzenet, amely a végidő hívőinek szól, azt mondja, azt tanácsolom néked, védj tőlem tűzben megpróbált aranyat. vagyis ilyen hitet. És amikor azt mondja, védj tőlem, ebben benne van az, hogy ezt is Isten munkálja ki az emberben, de az embernek a készsége, a nyitottsága, az együttműködése szükséges hozzá. És bár ezt a hitet nem lehet birtokolni egyszer s mindenkorra, ez egy olyan különleges lelkület és lelki állapot, amely időről időre megszületik és kialakul az emberben, mégis gyakorolnunk kell, és minél folyamatosabban és milyen természetesebben, hiszen az apostoli korban látunk erre példát, ugye, hogy ezek, akik hittel és szentlélekkel teljesek voltak, Isten cselekedni tudott, nem csak értük, hanem általuk, mások javára, és a végidő olyan időszak, amikor erre a hitre az embernek nagyon nagy szüksége van. És én szeretnék most egy szemléltető történetet felolvasni a Szentírásból, és erről gondolkozzunk egy kicsit közösen. Itt is ennek a fajta hittitkának a megnyilatkozását látjuk, és ez János evangélium a 4. fejezetében található. Tehát János evangélium a 4. fejezetéből fogom idézni. János evangélium a 4. fejezetéből így olvasom. A 46. verstől az 53-ig, tehát 46. verstől az 53-ig. Jézus ismét a galileai Kánába ment, ahol a vizet borrá változtatta, és volt Kapernaumban egy királyi ember, akinek a fia beteg volt. Mikor ő meghallotta, hogy Jézus Júdából Galileába érkezett, hozzáment, és kérte őt, hogy menjen el, és gyógyítsa meg az ő fiát, mert halálán volt. Mondta azért néki Jézus, ha jeleket és csodákat nem láttok, nem hisztek. Mondta néki a királyi ember, Uram, jöjj, mielőtt a gyermekem meghal. Mondta néki Jézus, menj el, a te fiad él. És hitt az ember a szónak, amit Jézus mondott néki, és elment. Amint pedig már ment, elébe jöttek az ő szolgái, és hírt hoztak néki mondván, a te fiad él. Megtudokolta azért tőlük az órát, amelyben megkönnyebbedett, és mondták néki, tegnap 7 órakor hagyta el őt a láz. Megértette azért az atya, hogy abban az órában, amelyben azt mondta néki Jézus, hogy a te fiad él, és hitt ő és az ő egész háza népe. Kedves gyülekezet, itt egy királyi emberről olvasunk Kapernaumban. Ez azt jelenti, hogy ugye Galileában, ugye rómaiak alattvalójaként, de királyi címmel ekkor Heródes Antipas uralkodott, és ez valamilyen főtisztviselője volt, oda tartozott a közvetlen királyi környezethez ez az ember. És azt olvassuk, hogy a fia beteg volt, olyan súlyos beteg, ugye, hogy Jézust így sürgette, hogy jöjj, mielőtt meghalt, tehát gyakorlatilag halálán volt. És ugye ebben ez még Jézus szolgálatának a legeleje volt, de amit ugye a galileai Kánában cselekedett, annak a híre messze földön elterjedt, és hát Júdeába is jártak le a nagy ünnepre, a galileaiak is, és előzőleg a 45. versben például ezt olvassuk, mikor azért Jézus bement Galileába, befogadták őt a galileabeliek, mivel hogy látták mindazt, amit Jeruzsálemben cselekedett az ünnepen, mert ők is elmentek az ünnepre. Tehát a templom tisztítás, aztán az ott folytatott gyógyítások, ezeknek a híre mind elment Galileába, és ez az ember hallott ezekről. És oda ment Jézushoz, és kérte, hogy menjen a házához, és gyógyítsa meg a fiát. És olyan különösnek találjuk, hogy Jézus erre nem valami biztató szóval válaszol, meg egyáltalán, mintha nem is ezt a kérést hallaná, hanem egy ilyen különleges mondatot mond ennek az embernek, ha jeleket és csodákat nem láttok, nem hisztek. És mit gondolunk, hogy vajon miért mondta ezt neki? Azért, mert ez az ember hallott valamit Jézusról, de tulajdonképpen őt egyedül a fiának a betegsége vitte hozzá, nem volt bizalma még Jézusban, mint megváltóban, vagy Isten fiában, vagy akár, mint egy igaz tanítóban, semmi ilyesmi nem volt. Csak ugye, mikor az ember a szalmaszálba belekapaszkodik, mikor súlyos beteg, vagy a gyereke beteg, és hát olyan kétségbejtő volt a helyzet a fiával, hogy ő elindult Jézushoz. És Jézus tudta, hogy a lelkében ezt mondta, ha teljesíti a kérésemet, ha meggyógyítja a fiamat, hinni fogok benne, és követője leszek. Ugye ez nagyon tipikus emberi magatartás, nem egy ember van így, azt mondja, hát ha majd látok csodát, vagy ha az én kérésemet teljesíti, nekem valamit, ami az én érdekem, azután hinni fogok benne. És tulajdonképpen ennek az embernek, Jézusnak a szava olyan mondat volt, mint mikor Pálnak mondta a damaszkuszi úton, hogy nehéz neked az ösztök ellen rugódoznod. Olyasmire világított rá a gondolatvilágában, amit Istenen kívül senki nem tudhatott. Ez az ember is magában mondta ezt. Nem tudta senki, hogy ő milyen gondolattal megy Jézushoz, hogy majd, ha meggyógyítja a fiamat, ha cselekszik az én kérésen, akkor hiszek benne. És Jézusnak ez az egy mondata döbbenetes volt ennek az embernek, mert ebben a pillanatban érzékelte, hogy Jézus pontosan látja, hogy milyen indítékkal jött hozzá. És sok ember van Istennel majdnem ilyen üzleti viszonyban, hogy hát ha ő ad nekem, majd én is adok neki, majd én akkor a követője leszek. Mintha mi tennénk egyet Istennel, hogyha mi ő benne hiszünk, vagy neki követői leszünk. És az ilyen alapvetően önző indítékú, zsigereiben önző indítékú Krisztus követésnek nincsen értéke. És Jézus nagyon finoman, anélkül, hogy többet mondott volna, ez az egy mondat elég volt, erre világított rá, és többes számban mondta, ami azt mondta, nem csak erre az emberre volt ez jellemző, hanem a kortársainak nagy részére. Azt mondta, ha jeleket és csodákat nem láttok, nem hisztek. Hát akkor Isten tulajdonképpen vakhitet várna. Nem. Hanem azt, hogy amikor az ő tanításait halljuk, mikor az ő erkölcsi jellemét megismerjük, akkor maga az igazság vonzó minket. Maga az ő jellemében megnyilatkozó igazság, és az ő tanításaiban megnyilatkozó tisztaság, következetesség, erkölcsi igazságosság, ez legyen az, ami megnyeri és meghódítja a szívünket. És ezért mondta ezt az embernek. És az embernek a válasza érdekes, az ember csak ennyit mondott, Uram, jöjj, mielőtt a gyermekem meghal. Érezzük már, ez egy ilyen könyörgő kérés volt, mintha csak azt fejezte volna, ki igazad van. Elismerem, hogy igazad van. Nem is vagyok méltó rá. Tényleg igaz. De könyörgök hozzád, mert bajban vagyok, mert nyomorúságban vagyok, hogy jöjj, mielőtt a gyermekem meghal. Tehát abban a pillanatban ez az ember leszállt arról a lóról, hogy így mondjam, hogy majd én teszek nekik egyet, hogyha segít rajtam, és utána hiszek benne, hanem csak úgy állt Jézus előtt, mint egy segítségre szoruló ember, aki most kegyelmet és segítséget kér. És Jézus szava abban a pillanatban felhangzott, menj el, a te fiad él. De nem ment a házához, nem cselekedett ott semmit, csak ennyit mondott az embernek, menj el, a te fiad él. Mert meg akarta őt tanítani, hinni, mielőtt látna. A Jézus erkölcsi magatartása, a Jézus tanításai alapján bízni, mielőtt bármi jelet vagy csodát látna, vagy az ő kérését teljesíteni. És van itt egy nagyon fontos mondat, hitt az ember a szóban, amit Jézus mondott néki, és elment. Ó, milyen fontos mondat ez, hitt az ember a szóban. Az egész Biblia Isten szava. És hogyha mi hinnénk ennek a szónak, mint Isten szavának, ha igazán hinnénk, teljes szívből hinnénk, akkor óriási dolgok történnek. Azt olvassuk, hitt az ember a szónak, hitte, hogy isteni teremtő erő, isteni rendelkezés van Jézus szavában, és ennyi elég. És a továbbiakból derül ki, hogy valóban hitt az ember ennek a szónak, mert így olvassuk. Amint pedig már ment hazafelé, elébe jöttek szolgái, és hírt hoztak néki mondván, a te fiad él. megtudakolta azért tőlük az órát, amelyben megkönnyebbedett, és mondta, hogy tegnap 7 órakor hagyta el őt a láz. Ebből világosan látszik, hogy még csak nem is sietett ezután haza. Nincs messze egyáltalán Kapernaum Kánától, és itt, ugye, amikor a szolgák mondják, hogy tegnap délben hagyta el a láz, ugye, a 7 órakor, ugye, a zsidók reggel 6 órától számolták akkoriban a napnak az óráit, akkor a 7 óra az 1 óra volt, déli 1 óra volt. Ezek szerint ő előző nap 1 órakor beszélt Jézussal, és Jézus mondta neki, hogy a te fiad él, és hitt az ember a szónak, és elment, és olyan békesség és olyan bizonyosság volt benne, hogy a fia meggyógyult, hogy még csak nem is sietve ment haza. És a szolgák biztos meglepődtek azon, hogy nem csodálkozik, mikor azt mondják, a te fiad él, hanem ilyen furcsát kérdez, hogy mikor könnyebbedett meg. És mikor megtudja, hogy tegnap 7 órakor, tehát pont akkor, amikor Jézus azt mondta, a te fiad él, most még magasabb szinten azt mondja, hitt az ember és az ő egész háza népe. Tehát valami nagyon fontos tanítást tartalmaz ez a történet, és pedig azt, hogy mi bízunk Istenben az ő erkölcsi jelleme alapján, az ő igéjének a következetessége és igéje alapján, és ne úgy menjünk Istenhez, mintha mi tennénk egyet azzal, ha tanítványai leszünk, és ne önérdek vezesse minket, és ne szabjunk feltételeket, mert mi vagyunk mindannyian a segítségre szoruló beteg emberek. Egyszerűen ez a reális viszony Istenhez. És abban a pillanatban, amikor szívünkben megszületik az igazi alázat, az igazi bizalomteljes kérés, mindjárt a hálának a készségével, abban a pillanatban az Isten szava hangzik a mi javunkra. Az Istennek a teremtő erejű szava, az ő rendelkezése, hogy a segítség megérkezik, meg fog érkezni. És nagyon fontos, hogy megtanuljuk azt, amit ez az ember is gyakorolt, hogy ő hitt a szónak, és attól kezdve nyugodt volt. Pedig megkérdezem, nagy dolog az, ha valakinek a gyereke halálában. Hát ugye mehetett volna lázasan, izgatottan haza is, hogy meggyőződjön, hogy most tényleg úgy van-e is. De ő neki attól a pillanattól kezdve békessége és nyugalma volt, a kétel árnyéka nélkül biztos volt, hogy a fia életben marad, megkönnyebbedett, gyógyulás útjára lépett. És így vagyunk mi is az imádságainkban. Ugye Jézus azt mondta, hogy amit könyörgésetekben kértek, higgyétek, hogy megnyeritek, és meg lesz az nékétek. És megkérdezem, mindig hisszük? Vagy emlékezetünkbe idézzük Istennek valamely ígéretét egy kritikus helyzetben, és emlékszünk az ígéretedre, tényleg hisszük? Mi is hitt a szónak. Rájunk is igaz, hitt a szónak. Hiszünk az Isten teremtő erejű szavának, hogy úgy lesz. A Bibliában nagyon szép példákat találunk arra, hogy emberek még nem láttak semmit, még nem látták az eredményt, még nem látták a meghallgatás bizonyosságát, de hittek a szónak azonnal. Elnyerték imádságban a meghallgatás bizonyosságát, és neki attól kezdve békességük volt. Szeretnék egy-két példát felidézni. Például a Bibliában olvassuk, ugye a Sámuel első könyvében, hogy Anna, Sámuelnek az édesanyja, ugye nagyon sokat szenvedett, ugye meddő volt, és nem született gyermeke is. Hát ugye a férje végül a kor szokása szerint vett egy második feleséget, ugye egy gyermeke utóda, és ugye ez a második feleség őt állandóan gúnyolta, ugye a korabeli gondolkozás szerint valami isteni büntetés, hogy nincsen gyermeke. És hát az ünnepeken különösen szenvedett ettől, és azt olvassuk, hogy ő oda ment a templomba, és hosszasan imádkozott, és könyörgött az Istennek is, és fogadalmat tett, hogy ha meghallgatja az ő kérését, ő Istennek szenteli ezt a gyereket. És ugye azt olvassuk, hogy még a főpap is, aki ott látta, figyelte, hogy hosszasan imádkozik, ugye mutatja, hogy milyen jó erkölcsi állapotok lehettek ekkor Izraelben. Nem voltak hozzászokva ilyen bensőségesen imádkozóhoz, mert csak azt látta, hogy az ajka mozog, de hangtalanul imádkozott, és akkor odament, és azt mondta, meddig leszel még részek távol is, de a részegségedet Ugye, tehát úgy látszik, ilyen is előfordult ott, és akkor Anna mondta neki, hogy hát nem vagyok én részek, hanem egy bánatos szívű asszony, és hát az én problémámat mondtam el Istennek. Erre az öreg főpap úgy megilletődve azt mondta, hogy menj el békességgel, és Isten hallgassa meg a kérésedet. És azt olvassuk, hogy Anna elment, és emlékszünk erre a mondatra, mi van ott a Bibliában, és nem volt többé szomorú. Nem látott még a világon semmit abból, hogy az Isten meghallgatja a kérését, semmi bizonysága nem volt, de addig maradt Isten szín előtt az imádságban, míg elnyerte a meghallgatás bizonyosságát. És ő ezt hitte, és nem volt többé szomorú. Vagy gondoljunk Jákóbra. Ugye Jákóbnak egy különleges találkozása volt Istennel a jabbok révénél, és ugye egy iszonyú helyzetben volt, mert tudta, hogy a még mindig gyűlölködő, haragvó bátyja 400 fegyveressel közeledik, ő pedig ott van védtelenül a családjával, nyájaival, sehova menni nem tud, és emberileg csak arra lehet számítani, hogy jön a bátyja, és bosszút áll. És ugye azután, a találkozás után mit mondott Jákob? Miután tudta, hogy elnyerte a bocsánatot, megáldotta őt, ugye? Elnyerte az áldást. Azt mondta, láttam az Isten színről színre, és megszabadult az én lelkem. Semmit nem tudott még, hogy zajlik másnap a találkozás a bátyjával. Fogalma se volt róla. És a helyzet ugyanolyan veszedelmes és kétségbejtő volt, sőt közeledett a kritikus pillanat, mikor összeér a két csapat. De ő már kimondta, mivel elnyerte a meghallgatás bizonyosságát, és hitt az Isten ígéretében, megszabadult az én lelkem. Tudta, hogy az Isten segíteni fog. És talán emlékszünk, ugye, hogy Isten hogy hallgatta meg ezeket a kéréseket. Annát nem csak úgy, hogy gyermeke született, fiú gyermeke született, ahogy kérte, hanem úgy hallgatta meg, hogy azt mondta, Istennek szentelem. Hát tényleg Istennek szentelt ember lett belőle, Sámuel próféta, azoknak a keveseknek az egyike, akiknek az életén egy foltot, egy szeplőt nem lehet találni. Mindvégig rendíthetetlenül szolgálta Istent és a népét. És utána még, mikor őt Istennek szentelte, és ott hagyta a templomnál, még utána azt olvassuk, még 5 gyermeke született, az Isten bőségesen adott meg neki mindent az ő teljes hitből mondott imádságára. És Jákob esetében is az Isten olyan találékony, hogy érdekesen oldja meg a helyzeteket. Ugye nem történt semmi természet feletti csoda, de annak az éjszakai lelki küzdelemnek a nyoma annyira ott volt Jákobon, és még ugye sántított is az éjszakai találkozás nyomán, és egyszerűen annyi történt, hogy mikor jött vele szembe a testvére, a 400 fegyveressel, meglátta ilyen elesetten, ilyen elgyötörten az öccsét, a rég nem látott öccsét, egyszerűen fölgyűltek a régi testvéri érzések, a régi emlékek, elszállta a gyűlölet belőle, és a bosszúállás lelke, és oda ment, és megölelte, és megcsókolták egymást, és hívtak. Gondolom, hogy a 400 fegyveres megámult és bámult, hogy ezért hívta őket ide, ezért rendelte ide. Tehát az Isten hihetetlenül tud megoldani helyzeteket, ha mi abszolút bízunk benne. Még szeretnék az Új Szövetségből is felidézni egy esetet. Az apostolok cselekedeteiről írott könyvben keressük meg a 27. fejezetet. Tehát apostolok cselekedeteiről írott könyv 27. fejezete. Így olvassuk. Leírja, ugye a Pál apostolt fogolyként viszik Rómába, és hát egy rettenetes viharba kerülnek. Így olvasom a 20. versben, ugye előzőleg már mindent kidobtak a hajó felszerelését, mert szóval sok minden történt. Azt mondja, már mikor 20. vers, mikor pedig több napon át sem nap, sem csillagok nem látszottak, és nem kis vihar szorongatott, továbbá minden reménységünk elvétetett életben maradásunk felől, és az étlenség is hosszas volt, akkor Pál apostol feláll, és a következőket mondja, olvasom a 22. verstől. így előzőleg mondja, jó lett volna, ha hallgatnak a tanácsra, és nem indulnak neki az útnak. Mindazonáltal mostanra nézve is intelek benneteket, hogy jó reménységben legyetek, mert egy lélek sem vészel közületek, hanem csak a hajó. Mert ez éjjel mellém állt egy angyala az Istennek, akié vagyok, akinek szolgálok, ezt mondván, ne félj, Pál, a császár elé kell néked állanod. Én, és ímé az Isten ajándékba adtad néked mindazokat, akik te veled hajóznak. Annak okáért jó reménységben legyetek férfiak, mert hiszek az Istennek, hogy úgy lesz, amint nékem megmondatott. Egy szigetre kell pedig nekünk kivetődnünk. Hát azért gondoljuk meg ezt kijelenteni egy ilyen szituációban, hogy egy ember sem fog elveszni, hanem csak a hajó. Voltak 276-an. Egy ember sem fog elveszni, hanem csak a hajó. És ez a mondat, amit Pál mondott, hiszek az Istennek, hogy úgy lesz, amint nékem megmondta. Látni még semmit nem lehetett. Még nem lehetett tudni azt, hogy a 276 ember ki fog menekülni ebből a hajótörésből. Ugye nem akármi. De Pál nyugodtan kimondta, mert azt mondta, hiszek az Istennek, hogy úgy lesz, amint nekem megmondta. És van sok probléma az életünkben, amiben jó lenne, ha eljutnánk a teljes hithez, és el tudnánk nyerni az isteni teremtő hatalomnak a segítségét. És vagy látunk mások életében olyan problémákat, amit úgy szeretnénk segíteni, de nem tudunk, tehetetlenek vagyunk is. Olyan jó lenne, hogyha tudnánk a hit érintésével, a teljes hit pillanatában Istenhez fordulni, hogy ez az égi segítség megérkezzék. És hogy mit tudunk tenni annak érdekében? Hogyan lehet tanulni, gyakorolni, hogy mi is elnyerjük a hitnek a titkát? Én azt gondolom, hogy a döntő kulcs ebben az imádkozási gyakorlatunk. Ugyanis még mindig nagyon sok keresztény is van, nem csak általában emberek, de keresztény, aki úgy gondolja, hogy az imádság az azért való, arra való, hogy elmondjuk Istennek, hogy mit kérünk tőle. De hát erre nem mondta Jézus nagyon egyértelműen a hegyi beszédben. Azt mondja, a ti mennyei atyátok jól tudja, mire van szükségetek, mielőtt kérnétek tőle. Tehát az imádság nem információ az Istennek, vagy nem az, hogy elmondjuk a kéréseinket. Aztán néha meg sokszor csodálkozunk azon, hogy olvassuk Jézusról, hogy kora hajnalban kiment imádkozni, aztán késő este, még ő fölment egy magas hegyre imádkozni. Meg ilyet is olvasunk Lukács evangélium a 6. fejezetben, hogy az egész éjszakát Istennel való imádságban töltötte el. És akkor azt kérdezzük, hogy lehet, hogy nem mondjuk hangosan, de magunkban csak felmerül a kérdés, hát mit lehet egy egész éjszaka imádkozni? Mert még mindig az a primitív elképzelésünk van az imádságról, hogy hát elmondjuk Istennek a bajainkat, elmondjuk Istennek a kéréseinket. De szeretném elmondani, hogy mi az imádságnak a legfontosabb funkciója. A lelki átformálódás ideje, az Isten jelenlétébe jutás és a lelki átformálódás ideje. És lehet, hogy ez hosszabb időt vesz igénybe, lehet, hogy ebben van vergődés, van lelki küzdelem, vannak kitisztuló gondolatok, kitisztuló érzések. És ezért az például, hogy mi eljussunk erre a teljes hitre, eljussunk a hit titkára, a mindennapi rohanás közben nem lehet. Nem tudnak letisztulni a gondolataink, nem tudjuk reálisan látni Istent, önmagunkat, nem tudjuk teljes bizalomra hangolódni az ő ígéretei iránt. De az imádság csendjében ez megvalósulhat. Tehát az egyik legnagyobb bajunk a sietve imádkozás. Mert azt hiszük, hogy csak azért kell imádkozni, hogy gyorsan elmondjuk Istennek a kéréseinket. És nem látjuk azt, hogy amit nem tudunk csendet megszerezni a hétköznapi hajszában, amit nem tudunk lelki tisztulást elérni, azt az imádság idején érhetjük el. Isten nem azt várja, hogy folyamatosan beszéljünk, szép szavakat mondjunk, abszolút nem baj, ha töredezetten imádkozunk, nem baj, ha ismételünk, nem baj, hogyha közbe vergődünk, nem baj, ha visszatérünk dolgokra. Csak ez legyen a belső elcsendesedés, a lelki letisztulás, és az Isten jelenlétébe emelkedésnek az ideje. De annyira szeretem Jób könyvében ezt a mondatot, mikor Jób a gyötrelmei között fölkiált, és azt mondja, ó, ha tudnám, elmennék egészen az ő székéig. Hát mi tudhatjuk, hogy el lehet menni az Isten székéig, de legyen az imádságban ez az eltökélt szándékuk, el akarok menni képiesen mondva egészen az ő székéig. Nem nyugszom addig, nem a levegőbe akarok beszélni, komolyan akarom venni, hogy Isten titkon néz. El akarok jutni egészen ő hozzáz imádságban. És akarom, hogy ott az Isten jelenlétében lecsituljanak a gondolataim, helyre kerüljenek, megtisztuljon bennem minden, és elnyerjem azt a bizonyosságot, hogy Isten megbocsátott, Isten meghallgatott, letehetem a terheimet Istennél. Egyszer egy igehirdető, járt itt valaki külföldi igehirdető is, hát azt mondta, hát azt mondja, elég profán dolog, de hasznos. Azt mondja, egyszer-kétszer nézzük meg az órát, mielőtt imádkozni kezdünk, úgy az egyéni belső szobában való imádságra utalt. Azt mondja, nézzük meg az órát, mielőtt imádkozni kezdünk, és nézzük meg, amikor befejeztük. Azt mondja, profán dolog ugyan, de realizálni fogjuk, hogy ilyen egy-két perces imádságaink vannak. Jézus nagyságához illő az, hogy az egész éjszakát az Istennel való imádságban töltötte el. Nem arról van szó, hogy mi az egész éjszakát így töltsük el, de addig maradjunk Isten színe előtt, míg a bűnbocsánat bizonyosságát el nem nyerjük, és amíg nem tudtuk gyakorolni azt, amit Jézus mondott, illetve Zsoltár igében is olvasunk, hogy vessed az Úrra a te terhedet, add át neki a terheidet. Jézus pedig azt mondta, jöjjetek én hozzám, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én nyugalmat adok nektek. Míg ezt a nyugalmat el nem nyerjük, hogy Isten megbocsátott, a gondjainkat átvette, az Isten dolgozni fog, az Isten cselekedni fog, és most nekünk békességünk van Istennel, és nem vagyunk aggódóak, énekelni volna kedvünk, mert tudjuk, hogy most már biztonságban vagyunk, hogy addig maradjon az ember az Isten szín előtt. Egy fiatal embertől hallottam a tapasztalatát sok évvel ezelőtt, röviden nektek is elmondom. Elmondta, hogy évekkel korábban lett hívő, de úgy valahogy ellaposodott a hite, és olyan rutinos gyülekezetbe járó hívővé lett, és hát olyan nagyon érintette a szombat délelőtti igehirdetés, és valami olyan vágya volt benne, mint a tékozló fiúba, hogy szeretnék elmenni az Istenhez, elmondani neki ezt az eltékozolt időt, elmondani neki az én összes hűtlenségemet, nyomorúságomat, és megmondani neki, hogy új kezdetet akarok, fogadjon magához, szeretnék igazán tanítványként élni. És azt mondja, de hát ugye még viszonylag friss házas volt, két kicsi gyerek, és hát ahogyan sok fiatal kezd, egy szoba, konyhás kis albérletben laktak, és hát azt mondja, mikor lehet itt nyugalmat találni egy ilyen imádsághoz, hogy igazán kiöntse a szívét Isten előtt, és ezeket mind elmondja neki. Hát azt mondja, nem is talált aznap, de éjszaka fölébredt. És éjszaka azonnal jött neki ez a gondolat, hogy hát most csend van, mindenki alszik, ő most tudna ilyen igazán imádkozni Istenhez, és úgy ezt mind elmondani, ami napközben forgott benne. De hát rögtön jött a következő racionális gondolat, hogy hát ugye másnapra, vasárnapra, ahogy szokták mondani, olyan fusi munkát vállalt, hogy a régi világban mondták, és hát nekik a pénz nagyon kell, és hát ha most ő éjszaka itt imádkozik, akkor ne fáradt lesz, megtörik az alvása, és másnap nem fogja bírni a fizikai munkát. És azt mondja, hogy ez háromszor, négyszer oda-vissza ment benne, hogy most föl kell imádkozni, vagy most aludjak, mert most ez a józan dolog, hogy aludjak ki magam másnapra, hogy legyen erőm dolgozni. Azt mondja, aztán egyszer csak egy ilyen határozott mozdulattal ott fölkattintotta a kis éjjeli lámpát maga mellett, és gondolta, hogy a Bibliából olvas egy-két gondolatot, és utána fel kell, letérdel az ágya mellett, és imádkozik. És azt mondja, hogy kinyitotta a Bibliáját, a következő helyre nyitott, és a következőt olvasta. Én is olvasom nektek, úgy, ahogy ő elmondta. Ez Jeremiás síralmai második fejezetének a 19. verse. Megvallom, hogy amíg ő nekem ezt a tapasztalatát el nem mondta, én soha nem olvastam, vagy soha nem emlékeztem erre a bibliai igére. Így olvasom Jeremiás síralmai második fejezet 19. versében. Így kezdődik csak az első része a versnek. Erre esett azonnal a tekintete, hogy kinyitotta a Bibliát. Kelj fel, riadj éjjel az őrjárások kezdetén, öntsd ki, mint a vizet, a te szívedet az Úr szín előtt. Ez mondja, olyan döbbenet volt számára, hogy itt volt a válasz. És azt mondja, tényleg tudott úgy imádkozni, hogy kiöntse a szívét. Ugye milyen találó ez a hasonlat, mint a vizet. Ugye a víznek nincs semmi ellenállása, megbillen a kezedben, a pohár már ömlik is ki a víz. És ilyen hasonlat használ, öntsd ki a te szívedet, mint a vizet az Úr szín előtt. És én mindannyiunkat szeretnék most az új év vége felé ugye, biztatni arra, hogy tanuljunk imádkozni. Ugye Jézus tanítványai nem röstelték azt mondani Jézusnak, pedig már jó ideje vele jártak, Uram, taníts minket imádkozni. Mert Jézus ima életét látva úgy látták, hogy ők hisznek ugyan Jézusban, őszinte hittel követői, de ők nem tudnak úgy imádkozni. És néha én is magamnak ennyi idős vagy, és hívő vagy, és még mindig nem tanultál meg úgy imádkozni, ahogyan kellene. És nekünk mindannyiunknak tanulni kell igazán imádkozni, és ne felejtsük el, hogy ha mi szeretnénk ilyen teljes hithez jutni, mi szeretnénk eljutni, szeretnénk az Isten székéig elmenni, szeretnénk a hit érintésével kérni őt, és rábízni dolgokat, akkor ne sietve imádkozzunk, hanem hagyjunk időt arra, hogy ott elcsendesedjünk az Istenért, komolyan vegyük, hogy ő, ahogy Jézus mondta, ő titkon néz, ő rád figyel, és kérjük azt, hogy itt most az imádság alatt a Szentlélek által dolgozzon bennünk, hogy lássuk magunkat igazán, és lássuk őt az ő szeretetében is, és hatalmában, és dicsőségében is, és ébresszen, munkáljon a szívünkben valódi hitet a Szentlélek által. És akkor el tudunk oda jutni, hogy az imádságot úgy fejezzük be, hogy tudom, hogy megbocsátott, a bűnbocsánat teljes bizonyosságát érezzük, tudom, hogy a gondjaimat kezébe vette, és én nem vagyok többé szomorú, nem vagyok többé aggodalmaskodó, nekem békességem van, akkor hitt az ember a szónak, hitt az ígéretnek, ami tele van a vele a Szentírás, hogy rá is érvényes, és hitt annak a megnyugvásnak, amit kapott, hogy meghallgatott, de hozzáteszem, nem mindig van ilyen kifejezetten érzi az ember, hogy meghallgatott, de ilyenkor is hinni kell a Biblia ígéreteinek, azt mondani, elrendeztem a bűneimet, Isten akarata szerinti dolgot kértem, igen, önzetlen dolgot kértem, igen, akkor az Isten ígéretei érvényesek, és hinni a szónak, és gyakoroljuk azt, amire szintén Jézus adott példát, hogy amikor a lehető legnagyobb dolgot kérte az atyától, hogy a negyednapos halott Lázár megelevenedjen, így fejezte be az imádságát. Köszönöm, hogy meghallgattál engem. Tudtam is, hogy mindenkor meghallgatsz engem. Nem tudom, szoktuk ezt gyakorolni. Pedig Jézus erre biztatott, amit könyörgésetekben kértek, higgyétek, hogy megnyeritek, és meg lesz az néktek. Ez azt jelenti, hogy nem elhiszem, hanem azzal a bizonyos teljes hittel, az Istennel összhangba jutok, és teljesen rábízom magamat, és bizonyos vagyok benne. Hittem a szónak, hittem az ígéretnek, és ugyanazt fogjuk tapasztalni, mint ez a királyi ember. És aki eddig nem gyakorolta, melegen ajánlom, nekem van otthon egy ilyen naplóm, azt, hogy ilyen hétköznapi dolgokat fölírják, én mindig csodálom azokat, akik naplót írtak, és tényleg sokszor nagyon értékes gondolatok is vannak benne, ugye mit tudom én, a Márai Sándor naplója, vagy a másiki, vagy a harmadiki. De hát szóval azért ők ráérőbb emberek voltak, aki tele van munkával, gonddal, az ilyen, hogy hétköznapi dolgokat leírja, nincs ideje, de egyre azért, még ha néha utólag is kell behoznom, én mindig fordítok időt, és vannak már ilyen betelt füzeteim, amiben egy dátummal is, egy pár emlékeztető szóval felírom, hogy Isten ekkor és ekkor hogyan hallgatott meg, és hogyan segített. Az késztetett ilyen naplónak az indítására, hogy olvastam egyszer a 103. Zsoltár második versét, áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jó téteményéről. És ez a semmi szó megragadott. És próbáltam egyes dolgokra visszaemlékezni, és azt vettem észre, hogy nem is tökéletesen emlékszem. Mondtam, addig a mieink az Isten jó téteményei, addig értékek, amíg emlékszünk rá. Akkor szívleljük meg az igét, áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jó téteményéről. Belátjuk, hogy gyarló az emlékezetünk, és milyen jó ezt a füzetet elővenni, és vissza a dátumok szerint, és mindez a hitünket erősíti. Azzal fejezném be, hogy néhány szóval utalok Ellen White-nak a soraira, aki abban a kék könyvben meg lehet találni méghozzá az elején, a felettébb tisztelte beszéded áhítatos könyvben, azt írja, hogy sokan még az imádság idején sem nyerik el Isten áldásait, túlságosan sietnek. Nincs idejük arra, hogy isteni mesterüknél időzzenek, és életük terheivel térnek vissza a munkához. És csak rövid ideig időznek a szent körön belül. És én szívemből kívánom mindannyiunknak, hogy tanuljunk újonnan imádkozni, mert ne azon keseregjünk, hogy ó, én nem tudok ilyen teljesítre eljutni, én nem vagyok képes, hogy a hit titkát gyakoroljam, hanem tudjuk, hogy az imádság az a hely, ahol az ember a lelki átformálódása helyet ad az Istennek, időt és alkalmat ad az Istennek, hogy átformálja, és el lehet jutni a teljes hithez, és a teljes békességhez, és előre nem láttuk, de utána látni fogjuk, hogyha hittünk a szónak, az Isten szava teljesedik. Kívánom ezt mindannyiunknak. Amen.